Jó reggelt kívánok, és jó étvágyat is kívánok. Folytatjuk a liturgiát, az ünneplős, az imáról szóló tanulást. Most pedig a 18. oldalon tartunk a Sámuel imájában, Izsák feláldozása. Ugye, maga a történetet ismerünk, az Mózes első könyvéből 22. fejezetben benne van, hogy mindezek után Isten egy nagy próbára vette Ábrahámot, és azt mondott, áldozzon fel egyetlen fiát, úgy egyetlen fiát, Sárától egyetlen fia. Ugye megvolt nekem egy Ismael is, de Sárától ez az egyetlen fia, Ábrahám nagyon szerette, Ábrahám 99 éves volt, amikor megszületett, és azt mondja, áldozz fel nekem áldozatot. Ábrahám korán reggel indult, hogy a fiat áldozom, volt vele még két kísérő, és ment. Úgy közben azt láttam már messziről azt a helyet, ahova meg kell érkezni, és azt mondta a két kísérőnek, maradjátok itt a Szamára, mi ketten majd megyünk, és visszatérünk többes számat. Ez igaz is. Szinte kicsit elszólta magad, hogy visszatérünk többes számba. A héberben úgy van benne, hogy megyünk és leborulunk, és venistahave venashuva aleichem. Nem ve asuva, én vissza fogok térni, hanem ve nasuva, mi vissza fogunk térni. Ezt Rás is ráfigyel erre, hogy elszólta maga, ez egy kis proféciával, volt, hiába tervezte feláldozni Izsákat, az Isten ezt nem akarta, és ezért tényleg... Ve nasuva, nun betűvel, ve nasuva. Ha egyes számban lenni évvel, akkor ve asuva. No, erre még Izsák útközben kérdezett, mert látta, hogy valami áldozatról van szó. Honnan látta? Volt a kés, volt a tűzifa, és azt mondta, hol van a bárány. Azt mondta, a bárány az is lesz. És itt van egy érdekes dolog a fordításban. Nézzük meg a fordítást. Ábrahám pedig így felelt. Isten majd kiválaszt magának egy bárányt, fiam. Akkor mit válaszolt Ábrahám a fordítás szerint? Hogy nem kell aggódni, lesz egy bárány. Igen? Ez kb. A 6. oldal lentről. Az igazság Rási azt mondja, hogy picit másképpen kell itt fordítani. Nem sok, egy-két betűvel, és más, teljesen más a válasz. Isten, hogy kiválaszt magának egy bárányt, fiamat. Ami azt jelenti, azt válaszol neki, te keresel a bárányt, te leszel a bárány. Isten, hogy kiválasztja. Összesen azt jelenti, nem fiam, azt jelenti, ez oda válasz végre, azt mondja, fiamat. És azt jelenti, itt egyértelműen elárulta Izsáknak, hogy ő lesz az áldozat. Mi van írva ezután, és így mentek tovább ketten egyetértésben. Megint azt mondja Rási, eddig ment, mert nem tudta, hogy kiről van szó. Most már úgy ment, amikor tudta, hogy ki lesz a feláldozott, és mégis tovább úgy ment, mert az Isten ezt kérte, akkor semmi probléma. Azt ő elfogadta. No, a vége megérkeztek, és Ábrahám tényleg majdnem ott feláldozta Izsákat, és akkor jött az isteni hang, pontosan az angyal, és azt mondta neki, nem, Isten ezt nem kéri. És akkor helyette tényleg egy bárányt találtat, ami a Midrás szerint Isten, mikor teremtette a világot, már oda teremtette ezt a bárányt, kost pontosabban, és akkor ez lett Izsák helyett, és akkor tényleg vissza is tértek. Ez minden reggel, a reggeli ima, lehet mondani, a reggeli ima ezzel kezdődik. Ugye előbb csak voltak az áldások, És ezzel kezdődik a reggel ima. Miért kezdődik ezzel minden nap az ima? Hétköznap, szombat, Jom Kippur, ünnepnapon, bármikor. Mert itt egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tanítás van, és ezzel induljon az ember minden nap. Ugye miről van szó? Valamelyik régi magyar fordítás imakönyvben nincs benne, ez nem jelenti, hogy van egy olyan szakas, ahol ezt nem mondják, hanem úgy azt jelenti, hogy az a kiadó úgy döntött, hogy túl sok papírt foglal el, hogy neki nem tetszik ez a Biblia, ez a fejezet. Nem tehetünk róla, de mindenképpen a zsidó imakönyvben, áskenázi imakönyvben mindenképpen mindegyikben benne van. Mi a fontos olyan fontos útmutatás ebben? Valójában Rashi, ugye Rashi az a leghíresebb Biblia kommentátora, Rabbi Shlomo Yitzchaki, már a 7. század Franciaországban élt. Rashi azt mondja, hogy valójában ez már a 10. nagy próba volt. Ugye nem arról van szó, hogy Isten megváltoztatta volna a véleményet. Előbb azt mondta, kérem őt áldozat, meg azt mondta, nem kérem. Valójában ez csak egy próba, az Isten soha nem kérte őt áldozatnak. Erre is, ha nagyon odafigyelünk, most valójában, ha megnézünk a szöveget, a szöveg az úgy van fordítva, és menj el vele a Moria földjére, hogy feláldozz nekem égő áldozatul. Héberül nem ez van írva szó szerint, egy kicsit már... Két értelmű szó van ide írva. Az egyik értelme tényleg az, hogy feláldoz nekem. Ami azt jelenti, úgy tűnik, mint az Isten mégis az elején azt parancsolta neked, feláldozon, a később pedig nem. De valószínűleg a Héberben, nem valószínűleg, de mindenképpen a Héberben, a harmadik sorban a Héberben az van írva, veha aleju. És tegy fel, rokt fel az oltár. Nagyon sokszor veha aleju, ez azt jelenti, hogy áldozd fel. De szó szerint vele azt jelenti, rok fel. Azt mondja neki az Isten, a végén azt mondja neki, Isten, én nem kértem áldozat, rok fel, ha már felroktál és képes voltál már erre, vegy le. Azt jelenti, hogy az Isten azt mondta, én nem csapom be az embereket, ez a próba abból állt, hogy két értelmű szót mondtam neked, és te vette az általános jelentését a szónak, én nem erre gondoltam. Én a ritkább, a szó szerinti jelentésére gondoltam. Tessék, rakd fel az oltára, azt állja meg késsel, és azt láttam, hogy lelkileg te már készen vagy lépni, akkor itt elég. Miért? Mert csak egy próba volt. Ez a 10. próba. A kérdés az, hogy miért kell olyan sok próba? Pláne, hogy van egy olyan midrás, és azt mondja, Isten azt mondja Ábrámnak, nagyon kérlek, még ez az utolsó. Azt hiszem, ha ez nem fogod teljesíteni, akkor az összes többi nem ér semmit. Miért? Miért ez a nagy próba? És mit mutat nekünk ez a nagy próba, ami az előző próbák nem mutatták? Ábrám valójában egy nagyon-nagyon bölcs ember volt, egy teológus, filozófus. Igen, ő magától rájött az egyisten hitre, ami már sok-sok nemzedéken keresztül el volt felejtve, ugye Ádám biztos, hogy is tudta az egyisten hitet, ez csak később lett az egész bálványnyomás, de Ábrám magától rájött. Azt mondja, ő nem volt képes elfogadni azt, hogy mit tudom én, sok Isten van, vagy a nap, hold, mit tudom, mindenféle Istenek, azt nem fogadta el. No, erre, ha eljutott az a meggyőződéshez, hogy van egy Isten, elkötelezte magát az egyisten hitnek a terjesztésére, elkötelezte magát, hogy minden olyasmit, amit ez az egyisten megparancsol neki, azt teljesíteni fogja, és ebben a hitben is, ezzel a lelki erővel minden próba, amit az Isten kér tőle, azt tegye. Minden, amit Isten elé rakott, akkor ő teljesített. Ismét ezek a nagy történet, hogy Nimrod király azt mondta neki, vagy jelents ki engem Istenek, ha nem, akkor itt van az égő tűz. Ábrám bement az égő tűzbe, azt mondta, nem. És a csoda az volt, hogy nem éget el. Ezek voltak a korábbi próbák. Mi miért nagyobb a mostani próba, ez a koronája, ez a legnagyobb próba, mert itt valahol a meggyőződése ellen cselekedett Ábrám. Cselekedett, vagy cselekedett volna. Miért a meggyőződése ellen? Ábrám itt már idős ember volt. Igen? Élet műve mi volt? Az egyisten hitnak a terjesztése. Ki lett volna az, aki a halála után követte volna, és folytatta volna? Izsák. Most jön az Isten, és azt mondja neki, figyelj, te idős ember, vedd a te fiadat, most ez a fiú, ez a kisfiú, vagy ahogy fordítunk, 37 éves volt ekkor. Azt mondják, vegy őt, és mutasd be áldozatot. Mondhatta Ábrám, hogy jó, de itt miért nem fogom teljesíteni ezt? Mert ez az Isten érdeke ellen megy ez. Ha én most nagy fanatikusan el fogom fogadni Isten parancsolatát, akkor utána nem lesz senki a világon, aki fogja tudni terjeszteni tovább az egyisten hitet. Akkor melyik a jobb? Egyszer nem hallgatni az Istenre, de nem azért, mert önző vagyok, mert az én fiamról van szó, hanem azért, mert el vagyok kötelezve az egyisten hit terjesztéséhez. Erre vagyok elkötelezve. Akkor nem éri meg egyszer nem hallgatni Istenre, és utána az Isten az, aki fog nyerni? Igen, nagyon sokszor találkozunk ezzel a fajta érzeléssel. Nem érdemes egy kicsit nem elveszíteni azt a zsidót, engedjünk meg neki ezt, vagy azt, de ne veszítsünk el a zsidóságból. Természetesen mindent meg kell tenni, hogy a zsidó ne haladjon el, és ne távolodjon el teljesen, ne szakadjon el az utolsó kapcsolat a zsidó néppel, a zsidó vallással, de nem lehet azt mondani, hogy emiatt nem fogok hallgatni Isten mutatására, nem fog hallgatni a halakára. Miért? Mert szeretnek Istennek segíteni. Isten mi tőlünk nem kért olyasmit, hogy mi segítsünk neki, amikor ő nem kér segítséget. Ugye erre szoktak mondani, az ember megy az úton, hogy szeretne segíteni, látod, öreg nénét erre átviszi az út másik oldalán. A néni azt mondja, hogy én nem kérek, én szeretnék itt maradni. Nem, önnek jobb az út másik oldalon lesz. És erre azért, mert annyira akar segíteni a néninek, erre erőszakkal átviszi az út másik oldalra. De a néni azt mondja, hogy menj, ezen az oldalon lakok, ez fejlő utával arrébb, az út jó. Ezt sokszor hallunk. De itt Ábrám esetében ez tényleg logikus is lett volna. Képzelünk el, egész világ tévedésben él. És Ábrám az egyetlen, aki foglalkozik ez, és most ő be fogja mutatni az egyetlen gyerekét. Erre azt mondja Ábrám, figyelj, itt nem ésszel kell dolgozni. Eddig mindig ésszel dolgoztam, azt volt egy meggyőződésem, és még akkor is, ha nehéz volt, voltak ilyen nehéz próbák, akkor én megálltam a helyemet a meggyőződésem érdekében. Most pedig a meggyőződésem ellen fogok én cselekedni. Mit jelent a meggyőződésem ellen? Hogy az életművem, az egyisten ittnak a terjesztése meg fog szűnni. Miért? Én el fogom fogadni Isten parancsolatát. Ez azt jelenti, hogy Ábrám teljesen félretett mindent, és azt mondta, én elfogadom Isten útmutatást, akármi, értem, nem értem, Isten ellen, ember ellen, engem nem érdekel. Ez egy óriási, óriási, és nagyon fontos útmutatás az embernek, hogy nem úgy kell, reggel, amikor fel kell, de nem kell úgy zsidónak lenni, és úgy ragaszkodni a zsidósághoz, hogy ahogy az ember esze megért, és jónak látja, melyik a jobb, és melyik a rosszabb. Hanem azt mondja, hogy amit az Isten kér, én Istennek a szolgája vagyok. Ugye van egy óriási különbség, ha között, mint Isten fiai vagyunk, hogy amikor azt mondja, Isten szolgái vagyunk. Amikor az ember szeret valakit, ugye az a kapcsolat, amit szeretett alakulni, apa és gyerek közötti kapcsolat, akkor sokszor a nagy szeretetben az ember sok mindent engedi meg magának. Valamikor képes felülbírálni, visszabeszélni, jobban érteni. Ez A szeretet. A szeretet nagyon-nagyon fontos, mert a szeretet lényegében energiát az, az embernek. A szeretet azt viszi az embert. Energiát ad neki, hogy tegyen. Az, amit szeretem, akkor én mindent meg fogok tenni ő érdekében. A szolga az nem az alapja a szeretet, a szolga az egy más, teljesen másfajta viszony. Itt van egy úr, egy gazda, és van egy szolga. Itt nem a szeretet, hanem az, olyan, mint egy katona. Nem az, hogy én értem, én vagyok, hanem félek tőle, ő az én úram, és teljesítenem kell. Eddig Ábrahámban csak a szeretet volt. Most bebizonyította Ábrahám, nem csak a szeretet van, hanem ő teljesen Isten szolgája is. Isten szolgája azt jelenti, hogy félretesz mindent, és teljesít az útmutatás, mint egy katona. Ez az, amit nekünk kell tudni minden reggel, így kell indulni a nap. Istent kell szeretni, az ember nem szereti, akkor nem fog felkelni egy fél órával, egy órával korábban tfilint rakni és imádkozni, ahhoz kell valami, ami viszi az embert, és akkor szívesen felkel, és energiával, hideg, meleg, ő megy a zsinagógában és imádkozik, ugyanakkor az is kell, hogy legyen, azt kell, hogy legyen, hogy mi vagyunk Isten szolgai, és valamikor képzelni kell, azért, mert Isten szolgája vagy, ezért, amikor nem kell menni zsinagóga, és azt mondja, ne utazz sábeszkor zsinagógában, akkor otthon maradok. Vagy, még okosabb, sábesz előtt gondoskodok, hogy valahol a zsinagóga mellett tudjak lakni, mert akkor nem is utazok, és ott is vagyok a zsinagógában. De felülbírálni Isten, az Isten érdekében, az nem. Van még egy dolog itt. Nagyon sokszor, és itt is, amikor Izsák áldozásáról van szó, mi a lényege? Ki az igazi hős ebben? Mi mindig megemlítünk az Ádámot. Képzel Isten, emlékezz, itt is az Izsák feláldozás előtti szövegben, egy kis bevezető szövegben, emlékezz Ábrahámra, aki feláldozta volna a fiat. Ugye Ábrahám itt a nagy hős. De valójában nem Izsák itt a nagy hős. Ábrahám feláldozta volna a fiát. De Izsák vállalta az, hogy ő lett az áldozat. Akkor miért említünk Ábrahámat, és nem Izsákot? Óriási áldozat az Ábrahám oldaláról, de még nagyobb áldozat az Izsák oldaláról.
Biztos.
Nem, ő maga lesz az áldozat, ő fogja veszíteni az életét. Sőt, egy érdekes dolog, a Lubavitch Rebbe azt szokta mindig mondani embereknek, azt mondja, az elhunytnak mi az igazi akarat? Ő azt akarja látni fentről, hogy te élsz. Ő nem azt akarja látni, hogy mennyire le vagy robbanva, és nem élsz. Egész nap a sötét szobában ülsz és sírsz. Azt mondja, te úgy érzed, hogy most az elhunytnak azt nagy szeretete, miért ő azt várja el tőled, hogy te éljél tovább az életed. Modetted esetet nagyon-nagyon. Gyönyörű levél, azt mondja, annyi szív van benne, és annyi bölcsesség. Hatnapos háborúnak az egyik özvegy, az egyik elesett katonak az özvegye. 5-6-7 évvel később maradtak ott a kis gyerekek, és ő nem akart újra házasodni. Fiatal nő volt. Akkor azt írta a Rebbe neki, figyelj, a te elhunyt férjed fentről néz, és azt akarja látni, hogy az ő családjában van boldogság, hogy a gyerekek kapnak meg mindent, amit képesek megkapni. Jó, igazán pótolni nem lehetett egy szülőt. De legalább házasod újra, legalább a gyerekek kapnak, valamilyen szinten kapnak egy nevelőapát. Nálad, szerint az özvegyben is újra lesz egy kis boldogság, talán még egy-két gyerek. Azt mondja, ő elvárja, az ő érdekében, az ő emlékeire tegy meg ezt. Csí, milyen. Úgy volt ez megírva. Azt mondja, jó, könnyű ezt mondani, és valahol költői módon az igaz, hogy nehez annak, aki itt marad, de valójában az élet az a legfontos. Ezért Izsák feláldozta volna az életét. Ábrahám vállalta, hogy szenvedésben fog élni, mindig fog élni az a szeretett fia nélkül. De mégis, Izsák a halált is vállalta. Miért említünk mégis Ábrahámat? és nem mindig elsősorban az Izsákot. Izsákot is említünk, de elsősorban Ábrahámat, aki ezt megtette volna. Erre az van írva, Rabbi Schneer Zalman, az első lubavics Rebbe a Tanya című könyvben azt mondja, nagyon érdekes gondolatot mond. Azt mondja, maga a feláldozásért nem jár különleges köszönet. Nem abban van a hősieség. Nem abban van a hősieség, hogy feláldozta volna, és Izsák vállalta volna. És képzelünk ezzel, akármilyen nehez a feladat, Isten személyesen kérte. Személyesen. Megjelent Isten. És azt mondta, Ábrám, Ábrám, kérem, ezt tegye. Hát ki lenne képes Isten személyes kérését tagadni, akármilyen nehéz. Ez Ábrám személyesen hallotta Istentől, Izsák másodkézre, ugye, de Ábrámtól hallotta, Isten neki szólta. Azért nem volt kérdés. De van itt egy olyan mondat, hogy az van írva, vagy Jaském Avraham Babajkör a Héberben a negyedik sor, ami a magyar picit ilyen egyszerűen fordítja, fel is kelt Ábrám kora reggel. Igen, a kora reggel a lényeg. Azt jelenti, Ábrám sietett felicsíteni Isten akaratát. Isten nem mondta, hogy kora reggel legyen ez. Ábrám tudott volna válni télig, hogy még legyen egy közös ebéd. Ő kora reggel már fel kellett indulni. Azt mondja, ez már nem Isten kérése, ez csak mutatja, hogy mennyire lelkes volt, hogy akármit, ha van itt az Isten parancsolata, akkor ő lelkes érte, és teljes szívvel teszi. Ha elhúzta volna estig, akkor se tagadta volna meg Isten parancsát, csak egy kicsit mutatta, hogy nehézen teljesíti. Ábrám egy percig nem jelentette ki az se szóban, se cselekedetben, hogy nekem nehéz teljesíteni Isten akaratát. Egy percig. Ugye Ábrám felkelt, korán reggel, indította a csapatot, induljon. Ez egy nagy hősieség. Azt jelenti, hogy egy ilyen nehéz dolog, ami természetesen Ábrám vállalta, de lelkes volt, és ment, és csinált, ez egy óriási dolog. És ez megint egy óriási és nagyon fontos útmutatás nekünk, hogy lehet teljesíteni valamit, de nem mindenütt milyen érzéssel fogunk azt teljesíteni. Van egy talmudi történet, Talmud azt mondja, a vége annak az, hogy azt mondja a Talmud, ketten tisztelnek meg apjukat azzal, hogy etetnek, hoznak neki ételt. Azt mondja, az egyik legdrágább húst ad neki, és pedig büntetésben részesül, a másik pedig szegény száraz kenyeret ad neki, és mégis óriási jutalma. Miért? Mert a hazaállás. Hogy oda dobja neki. És azt mondja, tessék, egyed! Te, öreg, te, egyed! Nem, mindegy, hogy mit adsz neki, de hogy adod neki? Tessék?
Havana.
Hogy milyen körülmények között? Itt van. Ő a másik száraz kenyeret ad, mert nem tud mást adni, mert szegény. De teljes szívvel, és apu, kére, egy valamit, erőd lesz, és azt mondja, akkor ő pedig részesül a nagy jutalomban. Azt mondja, nem csak azt kell nézni, hogy mit tesz az ember, hanem hogyan teszi. Ha az ember tudja értékelni, mit jelent az, hogy mit van teljesítése, akkor nem csak a teljesíteni fogja azért, mert fél Isten büntetésétől, hanem azt mondja, ó, milyen jó dolog ez, lelkes lesz érte, fel kell, korán reggel, életed, nem hidegnek is, nem melegnek, nincs akadály, hosszú út, rövid út, semmi nehézség nincs. Ugye, mitől van az, hogy az ember bevezetne reformot a vallásban? Azt mondja, ezt muszáj teljesíteni. Ugye a zsidóság az a miénk, nem tudunk szabadulni tőle. De milyen nehéz ez. Mai ember, hogy tud ezzel? Tudod mit? Lemondani a zsidósággal nem fogok, hanem a zsidóságot fogok reformálni, és azt fogom mondani, ez is zsidóság, és könnyítettem rajta. De könnyíteni, azon kell, ami nehéz, aminek nincs értelme, aminek van értelme, és fontos, és szereti az embert, akkor ne könnyíts rajta. Ugye, hazajövök valamikor, és 4-5 gyerek ugrik rám egyszerre, és mindegy húz másik oldalra, én nem mondom, Isten, könnyíts rajtam, és kárad van itt 5 gyerek. 6 gyerek. Ne könnyíts rajtam, boldog vagyok attól. De valaki, én mit tudom, rám fog tenni valami értelmetlen csomagot, ami nem 100 kiló, hanem 10 kiló, ja, Isten, könnyíts már rajtam, miért tippelemetek, semmi értelme nincs ezen. Ugye az ember zsák, drága kövel megy az úton, és alig bírja, soha nem fogja mondani Istennek, könnyíts rajtam, és a zsáknak a fele tűnjen el. Igen, azt mondja, Isten, kétszer annit kérek. Ugye? Ezért, ugye, reform hasidok még nem voltak. Miért nem? Miért nem? Ugye a zsidóság annyi irányzat van, és a hasidizmus egyik irányzata. És miért nincs reform? Hát ilyen összetétel, itt reform és hasid. Mert aki a hasid filozófiát kicsit csak elmélyül benne, akkor már ki van zárva a reform, egy jó dologból vegy le a fellét, elnézést. Nem csak nem szeretnék levenni a fellét, hanem még tegy hozzá. Ugye ezt erre szoktak mondani, hogy ultraortodox. Mit jelent ultraortodox? Hogy nem csak azt teljesítenek, ami kötelező, hanem azt is teljesítenek, ami nem egyértelmű kötelező, de illik, kiegészíti, szépíti. Ez ultraortodox. Azt jelenti, hogy egy kicsit már akinek jó füle van, azt mondja, fölöslegesen. Fölösleges. Ha ez a micva az egy szép, és ez közelebb hoz minket az Istenhez, akkor nincs fölösleges. Természetesen olyasmi, ami még a halakában benne van. Az ember nem tud kitalálni dolgot, hogy ez is kell, az is kell, mert hazatenni nem lehet. De az, ami még nem lehet kitalálni, és az érzésem azt mondja, hogy így is így. Nem. Ami írva van. Ami írva van, ha az ember igazán örül a mitvának, akkor maximálisan. Ez az, ami tanít minket ez a fejezet. Minden reggel ősünk milyen volt, és mi vagyunk a leszármazottjai. Most ugye nézzünk a bevezető szöveget, azt mondjuk, ahogy emlékezz csak, ahogy Ábrahám cselekedett, és emiatt minket is jobban fog kezelni Isten. Ez nem csak egy ilyen ősünk miatt kérünk, mi nyújtunk be a számlát, a ősünk miatt, hanem sokkal többről van szó. Mikor azt mondja Istennek, őseink mit tett, akkor egyértelműen ősünk azt jelenti, hogy nekünk kell őt utánozni. Mi a következő bekezdés ezután, a 19. oldalon? Azt mondjuk Istennek, ahogy megkenyörültél ott Ábrahám és Izsák történetében, Izsákot nem engedtél feláldozni, kérünk mi is kérünk azt, könyörülj meg rajtunk is, és ebben hosszú gálud van, annyi mindent szenvedtünk már, kérünk, hogy segíts nekünk. Szóval itt egy óriási eltérés van. Izsák esetében ott majdnem fellelt áldozva. Nekünk pedig a hosszú gálútban, a hosszú szétszorotásban 2000 év alatt már több feláldozás is volt sajnos. És kérünk Istentől, akkor itt az ideje véget tenni ennek, hogy ugyanúgy, hogy akkor megkönnyörültél, akkor rajtunk is. És mi is ugyanezt mondjuk Istennek. A nehézség ellenére mi ragaszkodunk hozzá, itt vagyunk a zsinagógában, és kérünk, segíts meg. Azt jelenti, hogy ez egyenes folytatása, mert lényegében a szituáció hasonló, sőt, súlyosabb egy kicsit. És azt mondjuk Istennek, no, akkor most segíts rajtunk. A Zohar, ugye a Kabbalának a alapkönyve azt mondja, aki minden nap elmondja az Izsák feláldozását, akkor biztosítva van, hogy Isten védi és őrzi őt. Miért? Mert ahogy Isten akkor mondta azt a hangot, ne tegy semmit, ne nyúl fiadhoz, ne tégy vele semmit, ez Isten újra és újra mondja el, amikor mi elmondjuk az Izsák feláldozását, akkor rólunk is azt mondja Isten, és azt állítja ki, ne nyúl fiamhoz, ne tégy vele semmit. Mi azt jelenti, itt az Izsák feláldozás és a mi helyzete ma, az hasonló. És azt kérjük az Istentől, és a Zohar azt mondja, ez az ígéret, hogy ahogy Isten azt megőrizte Izsákat, ugyanúgy Isten ma is azt az embert őrzi és védi, aki ezt Izsák feláldozását mondja el minden reggel, és ezt veszi alap útmutatásnak. Érdekes dolog, hogy szombaton elmondjuk Izsák feláldozását, de a bevezető szöveget, illetve azt követő szöveget nem mondjuk. Miért? De szombaton nem kérünk Istentől semmit. Az útmutatás Izsák feláldozás, ez fontos szombaton is. Sőt, szombaton bizonyos szempontból még nehézebb, ugye, mert szombaton le kell mondani a mindenféle munkákról. Sokszor az ember nem készült fel igazán jól, akkor lehet, hogy bizonyos nehézségben fog ütközni szombaton. Nincs meleg víz, nincs meleg étel, így, úgy. Jó, ezek olyan dolgok, az ember előre tervez, akkor ezek mind meg lehet oldani, de mindenképpen szombat, hogy mit tudom én, el akar menni az emberet baráthoz, és hosszú az út, és gyalogolni kell. Ahelyett, hogy rámegy a trollira, egy perc alatt azt tesz, erre helyette pihen szombaton is 3 órát gyalogol. Ugyanint az útmutatás az, hogy ne segítsünk Istennek, és ne tagadjunk meg az ő parancsát azon, mert akarunk őt segíteni, a szombaton szintén kell, sőt, nagyon kell, de akar is kérni, nem kérni az Istentől semmit. Szombat az minden tökéletes, mikor az van írva a Tórában, pihenjél, akkor azt jelenti a pihenés, az olyan, hogy mint a minden tökéletes. Ezért szombaton még nem is illik imádkozni egy betegért. Ez úgy van, amikor bejár a szombaton a Tóránál, hogy azt, hogy rövidebb a mise vére, egy betegért, és azt mondjuk azért, mert nem mondok el hosszan, mert a szombat tisztelete miatt ennek érdemében segíts. Mert szombaton nem lehet túl sokat imádkozni, még egy betegért sem. Miért? Mert szombaton minden tökéletes. És szombat érdemében Isten ezt meg is fogja tenni. És ezért ez a két bekezdés, a lényegében egy kérésed. Fordulunk Istenhez, az elmarad. Itt van egy érdekes mondat, ami kezdődik ezután. A 19. oldalon az utolsó előtti bekezdés. Lajlam jehej adam jirése májén baszészer. Az ember legyen mindig Isten félő, nyíltan, de még titokban is. Itt több verzió van ennek a szövegnek. Van egy olyan szöveg, amit a fordítás követ, de ahogy a mi helyi adom, én is a májn, bagollui ubaszészet. Nyíltan is, de titokban is. Még emberek látják, és emberek nem is látják. Itt a héber csak azt mondja az ember, legyen mindig Isten félő titokban. Mert nyíltan valahogy magától érte. Vagy a Hasid ima könyvben, a Lubavit ima könyvben az van írva, hogy olyan érés a májam, de szészszörke bagoli. Ugyanúgy titakban, ahogy nyíltan. Mire utal ez? Arra utal, van egy talmudi történet. Egyik leghíresebb talmudi bölcs. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ő volt a nagy nemzedék, az szentély lerombolása utáni nemzedékben ő volt a nagy ember. A vezető, tanház vezető, minden. Halál előtt bejöttek haza a tanítványai, és azt mondta, Rebbe, adjál nekünk útmutatást. Ugyan most távozásod előtt valami útmutatás, azt mondja, mindig féljetek az emberektől. Ez a nagy rabbi útmutatása halála előtt, hogy embertől félni kell, azt mondja, nem erre gondoltam, de embertől, és nem Istentől. Úgy féljetek Istentől, ahogy embertől. Amikor az ember lát, akkor az ember nagyon összeszedi magát, és nem tesz, úgy, nem illik, illemtan, ez az. Úgy kell félni Istent, azt mondja, olyan reális legyen Isten jelenléte, hogy fél az embertől. Ó, ez egy nagyon fontos útmutatás. Mózes második könyvében, két héttel ezelőtt olvastunk ezt a heti szakaszban, a Misfatim heti szakaszban, van az a hogy a lopásért mi a büntetés? Elkapják valakit lopásért, akkor kétszer sőt ki a fizetkezni. Benne heti szakaszban. Amit felolvastunk a zsinagógában. Azt jelenti, ő ellopott százat, akkor a százat vissza kell adni, és még rá, még ez a büntetése. Mi a lopás a roblásért? Azt kell visszaadni, amit ellopott. Szerinti egy az egyben, nincs, nem a duplája. Ami azt jelenti, hogy a lopásért nagyobb a büntetés, mint a roblásért. Pedig, melyik a nagyobb vétek? A roblás. A roblás napfényél, nem fél senkitől, bejöhet, fegyvert, hogy ad ide a fényzet. És elviszi. Ha elkapják, azt a fényt, amit ellopott, vissza kell adni. Aki zártak, sötét legyen, senki ne legyen a lakásban, vagy ilyesmi, is bejött az ablakból, elvitt valamit, kétszer annyi. Miért? Erre azt mondja a haszidizmus, egy nagyon szép, érdekes gondolatot. Azt mondja, minden kettőben ugyanaz van, ugye? Megkívánta a másik ember pénzet, és elvette. Minden kettő, ezen a szinten a cselekedet minden kettőben ugyanolyan súlyos. De itt van egy elvi probléma. A tolvaj azt mondja, amit a robló nem mond. A robló azt mondja, engem nem érdekel, ki lát. Nekem az kell, szemtelen vagyok, és én elveszem. Ott áll mellettem, és látja, tütyönök rá. A tolvaj azt mondja, nem. Valaki lát, azt én nem tenném meg. Én úgy figyelek, hogy senki ne lásson. És hol van az Isten? Azt jelenti, ő mintha tagadna Istent. Ő lelkileg, ő olyan állapotban van, hogy a nagy vágya és akarata ellenére ő nem tenne meg, ha valaki látna. Ha valaki figyelne. Csak ő tagadja. Istent ő nem vesz figyelembe. Isten az messze van, az nem ugye. Ember ne lássa. A rabló azt mondja, bárki láthat. Nekem az kell. És bízik benne, hogy mit erőszakosan lehet valamit elérni. Ez az elvi tagadás. Az a nagyon súlyos dolog. A cselekedő minden kettő ugyanaz. Elvette. Az elvi tagadás. Az embertől féltel, és Istentől nem. Erre jön egy nagyobb büntetés. És erre azt mondja az ember, az ember legyen mindig Isten félő, titokban, mint nyíltan. Azt jelenti, ne legyen különbség a kettő között. Ugyanúgy az ember tudja, hogy rendesen kell viselkedni, amikor emberek látnak, akkor Isten is látja. Van az a történet, az egyik rabbi egyszer lovas kocsival utazik, és van ott a kocsis, és nagyon éhes lett. De nem volt étel. Egyszer csak átmegy, látja, hogy van egy alma. Fa, ami van a kerítés, úgy, hogy kicsit kilóg. Azt mondja, Robi úr, most meg fogunk állni, és te leszel itt az őr, és te szóljál nekem, hogy bárki néz, mert ha nem, akkor tudod leszedni pár almát magamnak. Jó, mondja a Robi, és kezd elmászni, még mielőtt nyúlt az almát, hogy valaki néz, valaki lát, gyorsan, nem, hogy húzodik tovább, és néz jobbra, balra. Robi úr becsaptál, senki nem látott, hogy Isten látta. Isten látta. A Haskala idejében, ugye a zsidó felvilágosodás idejében nagyon volt elterjedve egy ilyen mondás, Hejjéj Yehudibe vétecha ve Adam vétecha. Legyel zsidó az otthonodban, és ember az utcán. Azt jelenti, ő nem tagadja a zsidóságot. A zsidóság az én privát szférámban. Van, ott kell zsidóként élni. Ki megy az utcán, akkor az emberként kell élni. Ugye kicsit emlékeztet arra, amit szoktak mondani, Nálunk zsidóknál a hanukai ünnepség az csak otthon, és a zsinagógában van, és nem az utcákon. Pedig mi a mitzvah hanukákkal, mit mond a Talmud? Hirdetni a csodat. Nem zárt ajtók mögött, hanem azért kellett ablakban hirdetni a csodat. Mindenképpen az a fajta hazaállás, hogy legyen zsidó otthon, és ember az utcán, az mit tanítja meg az embert? Először eleve azt mondja az embernek, hogy egy választani kell két dolog van. Van ember, és van zsidó. Itt kell tenni a hangsúlyt az emberre, itt kell tenni a hangsúlyt a zsidóra. Abban a percben, hogy két dolog van, akkor az ember valahol eltévesztheti, és azt mondja, jó, főleg arra kell tenni a hangsúlyt az emberre, és nem csak az utcán, hanem otthon is. Illetve maga az, hogy az utcán nem kell tenni a hangsúlyt arra, hogy zsidó vagy. Miért nem? Valójában mit tanít a zsidóság? Azt mondja, legyen emberi zsidó otthon, és legyen emberi zsidó az utcán. Ez a kettő dolog, a két dolog nem ellenmondás, és nem is más. A zsidóságban benne van természetesen minden illamtem, minden, amit kell, csak úgy beállni az utcára, emberek elé, mint ha most csak ember vagyok, az problémás. Mert ha csak ember vagyok, akkor valahol nem illik mondani, hogy azért nem eszem meg ezt az ételt egy fogadásra, mert kóser, mert nem kóser, azért, mert fáj a hasam. De hányszor fájhat az ember hasa? És negyedszer, ötödszer már mit fog mondani az ember? Még mindig fáj a hasad? Hát ez már krónikus betegség. Akkor már meghastalja. És aztán, ha az első alkalman azt mondja az ember, azért nem eszem meg, mert én kóser vagyok, akkor valójában mi van? A másik ember érdekel, azt mondja, ó, ez az ember, aki el van kötelezve, és elvei neki, az elvek neki fontosak. Az elvek neki fontosak, akkor ilyen ember kell nekünk a baráti társaságban. És ha nem, akkor nem. Ha nem, de valaki emiatt ez nem tetszik neki, az ő problémája. De elvek tényleg, elvek azok olyan dolgok, amiért ki kell állni. Ezért azt mondjuk, legyél te zsidó, nyíltan és titakban, nyíltan, mint titakban, mint nyíltan, azt jelenti, hogy mind a két irány, arra kell figyelni, ne legyen különbség emberek előtt is nem embereken. Mind a két esetben ugyanúgy kell tenni. Jó, és aztán van még egy, folytatódik a szöveg, hogy azt mondja, Moisszára adom én a behány, behémo aljénke hákkal, azt mondja, az ember lényegében elmondja, hogy valójában én senki vagyok. Az a dolog lényege, hogy te kötetted a szövetséget velünk, és mi emellett állunk. Ezt azt mondja, az ember megerősíti a kapcsolatot. És az ember semmivel sem több az állatnál, mert minden hiába való. Nagyon erősödik. Ugye az már 20. oldalon utolsó, az első bekezdés utolsó két sora, hogy és az ember semmivel sem több az állatnál, mert minden hiába való. Jó, van ilyen értelemben szöveg a prédikátorban, ugye Hákael Hevel, valójában a hasidizmus is másképp a magyarán. Azt mondja, Moisszára adaminába heimó, mivel több az ember az állatnál, aljén, a semmi, a nemmel, hogy a képes mondani nem. Azt jelenti az, hogy az ember képes uralkodni magán, és az állat nem. Óriási a különbség az ember és az állat között. Az állat ösztön lelke van. Azt jelenti, hogy nem képes lemondani, ő nem képes, ami tetszik, ami élvezet, és azt tenni fogja. Nincs olyan, hogy az esze azt fogja diktálni neki, hogy nem. Hiába édes, ne egy meg. Az ember pedig olyan különleges ajándékat kapott az Istentől, ami az ész, és az, hogy az ember képes uralkodni magát. Van annyi lelki erő magában, hogy képes azt mondani, hogy nem. Mai szervezeim, ajén, a nem. Ugye Amerikában van ez a híres kampány, a drog ellen. Just say no. Just say no. Azt jelenti, hogy valamikor azt kell mondani, hogy nem. Tartaszkodás. Nem. Ez nem könnyű, Az állatok nem is képesek, csak aki rendelkezik, aki veszi a fáradtságot meríteni lelki erőt magából, nem valaki mástól, ez minden embernek van ez, csak meríteni kell annak, akkor képes azt mondani, hogy nem. De éhes vagyok, finom ez a hús. Azt mondjuk, nem, ez nem zsidónak való. Ugyanúgy, hogy a diabetikus, hiába látod egy édes süteményt, tudnia kell mondani nemet, és sokszor sajnos látom tényleg, hogy ez a probléma. Hiába diabetikus, de a férje vagy a felesége nem lát, akkor ott egymás után eltűnnek a falatok az asztalról. De az ember teszi saját magát tönkre. Igen, a vágya erősebb a saját magának. És mi pedig azt kell állandóan gyakorolnia, hogy majszara adamina beimo ajin. Azzal fér el, azzal több az ember az állatnál, hogy igen, ahogy több. Az Ebnő azt mondja, hogy az a nekünk tudatunk van, nekünk eszünk van. Az igazság az, hogy csak az, hogy az embernek esze van, és érti a dolgokat, az még nem elég. Mert sokszor az ész nem képes hatni a szívre. Van egy nagyon-nagyon szép történet. Az 5. Lubavitchi Rebbe, Rabbi Shalom Dofer Lubavitch volt, Oroszországba utazott Bécsbe. Beteg volt, mindenféle kezelésen volt, ott több hónapon keresztül, majdnem egész telen ott volt. Ez 1902-ben. És ott elment Freudhoz. A Lubavitch Rebbe Freudhoz. Mi volt a közös nyelv? Jidis, német. Aki jól tud jidisül, választékosan beszél, hát ismeri ezekbe szép szavakat, de szerintem nem olyan nehéz. No, és akkor beszélgettek, kérdezi a Freud a rabínertől, mi a foglalkozásod. Azt mondja, hát, rabbi, teológus, filozófus vagyok, és az az én feladatom, arra tanítok az embereket, hogy össze kell kapcsolni az agyat a szíve. Erre azt mondja Freud. Tehát ez lehetetlen, az agy és a szív között a nagy tenger van. Azt mondja, az én tanításom az, hogy hidat kell építeni a tenger fölött, és összekapcsolni a kettőt. Azt jelenti, hiába van a tész és szív, ez nem automatikus. Ösztönösen nincs ez a kettő összekapcsolva. Mert ösztönösen, tényleg valahol a filozófiában állati léleknek nevezünk az ösztön. Ösztönösen a szív az erősebb, a vágyakat, az olyan erő, hogy képes elsöpörni egy házat. De az ember veszi a fáradtságot és merít lelki erőt, akkor képes hidat építeni. Ha az ember hidat épít, akkor már az ész erősebb. De ezt a hidat nem könnyű építeni. Hosszú, nehéz munkával áll. Sok tórát kell tanulni, de ez lehetséges dolog. És ez megint egy útmutatása, minden reggel mondjuk el. A mai szara admin a behéma aljén kákelő. Egyszer van az egyszerű jelentés a szövegnek, hogy az ember az semmi, szinte akar vagyok én valaki, ha a mitvák tartom. Aztán, ha a mitvák tartom, és merítek lelki erőt, akkor van egy ilyen másik magyarázat ennek a szövegnek. Hogy sokat ér az ember, és sokkal több, mint az állat. Miért? Mert ő képes mondani, hogy nem. De ez csak akarra veszi a lelki erőt. Ami azt jelenti, ez a rész, amit még fogunk tanulni még egy pár héten keresztül, az mind az ima bevezetője. Nagyon-nagyon fontos, mert ezzel indul az ember jobb lábon reggel. Ha ez az útmutatás, ezzel kezdi, aztán a nap nagyon jól fog menni. Üzletelni fog, dolgozni fog, akárhol, de tudja, mik az alapok. Köszönöm a figyelmet, és jó hetet kívánok!